Több mint 2 éve tart az orosz-ukrán háború, és sok minden szóba kerül, fegyverszállítás, mennyire szélesedhet ki, humanitárius válság, az, hogy egyáltalán hogyan köthet a két ország esetlegesen legalább tűzszünetet, ha már a béke még odébb van. A környezetvédelmi aspektusa viszont az elmúlt időszakban kezdett előkerülni, nem csak azért, mert például a repülőgépeknek, hogy elkerüljék az ukrán légteret, másfelé kell repülniük, nagy nemzetközi légitársaságoknak, hanem hát egyéb okok miatt is. Fegyverhasználat, a gépesített egységeknek a rengeteg dízel és gázolaj használata, aztán persze a harci gépeké, rakétáké. Kijött most egy új jelentés, ez mit takar, mennyivel lett több a széndioxid kibocsátása miatt?
Az ukrán környezetvédelmi minisztérium, illetve több klímavédelmi civil szervezet kiadott nemrég egy átfogó tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy milyen környezeti hatásai vannak az orosz-ukrán háborúnak, különösen egyébként Ukrajna területén. Be lehet látni, hogy jelentősen szignifikánsan, tehát rövid idő alatt szignifikánsan növekedett maga a légkörnek a széndioxid szintje. Ebből a katonai konfliktusból eredeztethetően ez kb. 175 millió tonna széndioxid kibocsátás jelent. Ennek a 175 millió tonnára besült mennyiség, ez kb. 90 millió autó éves kibocsátásának felel meg. Ez annyi egyébként, mint Hollandia, Belgium, Dánia éves kibocsátása. Tehát ez egy hatalmas mennyiséget jelent, de ugye ez 2 év alatt jött össze, ez a jelentős mennyiség. Ezen kívül egyébként még más üvegházhatású gáz is a légkörbe került, nagyon sok metán, nagyon sok dinitrogénoxid, illetve egyéb szennyező anyagok is. Ami nagyon fontos, hogy ugye nézi maga a jelentés a háború szénlábnyomát is, ezt is igyekszik számszerűsíteni. Ebből az jött ki, hogy Oroszország által okozott teljes klímakár 24 hónap után több mint 32 milliárd dollárra rúg. Tehát ez egy hatalmas mennyiség, amit ugye a tanulmány részletesen elemez. Ez ami nagyon fontos, hogy a jelentés szerint a katonai tevékenység által kb. 52 millió tonna széndioxidnak megfelelő kibocsátás keletkezett. Ennek nagy részét, kb. 35 millió tonnát az orosz hadsereg üzemanyagfogyasztása okozta, további 9,5 millió tonnát pedig az ukrán hadsereg üzemanyag felhasználása. A háború egyben egyébként jelentősen megnövelte a tüzek gyakoriságát is az érintett területeken. Az ember által okozott tüzek esetéről van most szó. A jelentés szerint 1 millió hektárnyi földterületen ez kb. 23-24 millió tonna széndioxidnak megfelelő légköri kárt okozott.
Persze a ha van kezdődő mondatok mindig furcsák, de ha nem lett volna az orosz-ukrán háború, akkor ennek a kibocsátásnak a töredéke valósult volna meg a két országnak a területein?
Valószínűleg, de ugye ez a két ország ugye jelentős kibocsátó. Például ott van az ukrán mezőgazdaság, ugye nagyon nagy ukrán mezőgazdasági területen zajlik most a háború. Azért tudni kell, hogy az ukrán mezőgazdaság az például az Európai Uniós mezőgazdasághoz képest nagyon elavult. Tehát olyan eszközöket, olyan gépállományt használnak, amelyek ugye nagyon korszerűtlenek, ezek nagyon nagy üvegházhatású gáz, illetve légszennyező gázkibocsátású anyagokkal bocsát ki a légkörbe. Tehát ebből a szempontból természetesen kevesebb lett volna a kibocsátás, de így is magasztak volna. Illetve ami még nagyon fontos, hogy azt ne felejtsük el, hogy zajlik a háború, az egy jelentős kőolaj, illetve földgáz kitermelő terület. Ott is például a fáklyázás, vagy éppen a különböző kitermelési folyamatok által is nagy mennyiségű üvegházhatású gáz került korábban is, illetve került volna, ha nem lett volna a háború, akkor is magába a légkörbe. Ez van még nagyon fontos, hogy ugye azzal, hogy a repülők nem mennek be Ukrajna légterébe, ezért ugye hosszabb repülőutakon mennek. Az éves szinten ez jóval több légszennyező anyagnak a kibocsátását okozta Európa légterében, de ugye ez az egész kontinensre kiterjedt, körülbelül 18 millió tonna plusz kibocsátást jelent évente. Abban, hogy a repülők ugye nem ukrán légterén keresztül mennek, hanem elkerülik maga Ukrajnának a légterét.
Ebben az ukrán felmérésben benne van-e, vagy benne lehet-e az, hogy van azért egy másik, fogalmazok, hogy a következménye is az orosz-ukrán háborúnak az, hogy az európai országok döntő többsége máshonnan szerzi be a földgázt, vagy adott esetben akár a kőolajat is, és hát még a kőolaj csak-csak tud más területről vezetéken érkezni, de a földgáznál ez már jóval bajosabb, sokszor nem is lehetséges, és emiatt tehát az európai országok döntő része cseppfolyósított földgázra, amit tankerhajókon tudnak például az Egyesült Államokból vagy Katarból beszerezni. Emiatt is nagyobb a környezeti lábnyom?
Természetesen, mert ugye a tankerhajók nagyon nagy kibocsátók, és ezáltal természetesen növekedett jelentősen maga a beszállításból származó kibocsátás is. Tehát ugye nagy mennyiséget vásárol Európa, illetve nagyon sok európai ország Norvégiából is. Ugye Norvégia exportálja, az európai országai pedig importálják, ebből is növekszik maga a kibocsátás. Ez még azzal is, hogy ugye Norvégia sorban nyitja újra, mivel ugye bővülő piaca van Norvégiának a kőolajra, a földgázra. Európában, ezáltal újabb és újabb lelőhelyeket nyit, amely megint magával hordozza magát a környezetre, illetve a klímára gyakorolt negatív hatásait.
Nem tudott számolni, azt hiszem, még a jelentés azzal, hogy lesz majd, hát bár ott tartanak már, de lesz majd egy újjáépítés miatt is egy környezeti lábnyoma mindenek, mert ugye rengeteg épület, infrastruktúra megsemmisül ebben a háborúban. Túl azon, hogy még ezzel nem is tudunk számolni, ön szerint ez mennyire lehet majd érezhető akár az európai klímában?
Ez önmagában egy országban lévő katonai konfliktus még nem érezhető teljesen. Tehát ezt tudni kell, hogy a klíma nem úgy működik, hogy már Európában van a katonai konfliktus, és ezért itt vannak az események, ezért itt ez közvetlenül itt csapódik le. Ez globálisan van ennek hatása, kivéve a metán esetében, mert a metán az helyileg, tehát régiós helyileg is hirtelen gyors melegedést tud okozni. Például, amikor volt az iszakáramlatnak a felrobbantása, ott azon a térségben egyébként átmenetileg megnövekedett hirtelen a hőmérséklet emelkedése. Tehát maga a klíma így nem. Inkább azt kell itt figyelembe venni, hogy amikor majd Ukrajna újjáépítése megtörténik, akkor melyik ország fogja növelni majd magát a termelését, melyik ország fog majd jóval magasabb beszállító lenni erre a területre az építkezésekhez, illetve az újjáépítéshez, mert ott biztos, hogy akkor meg fog ugrani azoknak az országoknak a kibocsátása, mert ugye nagyon nagy mennyiségű nyersanyagra lesz szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy újjá tudjon épülni. És itt gondolok magára a kitermelésre, gondolok itt a fáklyázásra, gondolok itt a beton. Ugye a beton készítés ugye az maga, illetve a betonipar az egyik legnagyobb kibocsátó, széndioxid metán kibocsátó egyébként a Földön. Tehát ebből a szempontból növekedni fog, illetve majd például számolni kell majd az ukrán mezőgazdaságnak az újraindítására is. Tehát ez egy nagyon kényes dolog. De egyébként tudni kell, hogy maga a katonai konfliktusoknak a hatásai nem csak akkor érezhetőek, amikor zajlik maga a katonai konfliktus, hanem már a katonai kiképzéseknél is már lehet ezeknek érezni a hatását. És ugye ezeknek van még a háborúknak hatása, tehát a levegőn kívül a talajra, a vízre negatív hatásuk ugye okoznak vegyi, illetve zajszennyezést is. Tehát ez egy átfogó, nagyon nagy negatív hatást gyakorol magára a környezetre minden egyes háború. Vagy ott van éppen az, hogy a lőszerhulladékok nagy része ökológiailag veszélyes kategóriába tartozik, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, mint például az ólom, a higany és a nagyon mérgező dimitrobenzol. És ugye azt tudni kell, hogy a háborúk során és utána a lőszerhulladék kiemelése igen költséges. Ezen kívül nagy az ökológiai kockázat annak, hogy a hulladék anyag kiemelésekor például kén, nitrogén vagy különböző foszfor fegyületek keverednek az üledékben. De aztán ott vannak a jármű mozgások, a robbanószerek, a kiomló üzemanyag. Ezek is nagyon negatívan érintik magát a környezetet, nem csak a levegőt, hanem a környezet egészét. És amiről nagyon keveset beszélünk, és egyébként a tanulmány nem szól róla, de az, hogy az üvegházhatású gázokon túl még egyéb halogénezett elemek is a légkörbe kerülnek, illetve ami még nagyon fontos, hogy különböző légszennyező anyagok, ilyenek például a PM2-ös, a PM5-ös, PM10-es, ezek a szállóporokra gondolok. Nagyon nagy mennyiség van a légkörbe ebből eredeztethetően. Ezen kívül kén-dioxid, nitrogénoxidok, ammónia, szerves oldószerek gázai is ilyenkor a légkörbe kerülnek. Ezek meg ezek nehéz fémek, és ezek mind negatív hatást gyakorolnak magára a környezetre, meg hát természetesen a légkörre, illetve az éghajlat.
Gondolom, mindez elmondható egyébként, csak úgy most így eszembe jutott mellék zöngeként az Izrael és Hamász közötti háború, ahol szintén gyakorlatilag hónapok óta komoly katonai konfliktus zajlik.
Minden egyes katonai konfliktusnál ez elmondható. Plusz, amik ugye ér valami, ugye kitermelő telepeket is ér maga a támadás, például egy kőolaj fúrótornyot, vagy egy egész mezőt, hát ott hatalmas mennyiségű szennyezőanyag megy a légkörbe.
Mennyi idő alatt állhat helyre a természet, hogyha mondjuk egy háborúnak vége lesz? Vannak erre mondjuk történelmileg példák?
A természet az nagyon hamar helyre állítja magát, csak inkább ezt nézzük meg, hogy milyen közvetett és közvetlen hosszú távú hatásai lesznek majd ennek. Például a talajszennyezés az nagyon nehezen megoldható annak a hosszú évtizedeken, mire hogy a talaj kitisztul és újra gyakorlatilag jó minőségű talajok lesznek. Egyébként az legalább 200 cm mélységű. A vizek azok gyorsabban tudnak tisztulni. Gondoljunk, hogy például a Tiszának a Cián katasztrófájára, ami ugye történt a román bányából, az néhány év alatt ugye helyreáll. Ez így helyre tud állni, tehát a víz az hamarabb. A légkörbe az is attól függ, hogy a légszennyező anyag kerül, az gyorsan ki tud bőle ülepedni az üvegházhatású gázoknál, például a széndioxid esetében akár 150-200 évig is a légkörben maradni az ebből származó széndioxid. De a metán ugye az néhány év alatt kiülepedik. Én azt mondanám, hogyha teljesen leáll a háború és megkezdődik a teljes újjáépítés, amelyik itt az újjáépítés is környezeti hatás, negatív környezethatással van, legalább 2-3 évtized, mire teljesen Ukrajnának a környezete, illetve maga a közvetlen környezeti hatása ennek a háborúnak lecsillapodnak, illetve Ukrajnának a teljes gazdasága, illetve maga a környezete helyreáll, az legalább 2-3 évtized minimum, amire teljesen rehabilitálódik.
Az elmúlt percben Kovács Eriket, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedünk, 8 órakor pedig friss hírekkel jön.